Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a mai Lélektér Live beszélgetésen. Egész évben kérdezgették tőlem, hogy és akkor mikor lesz élő beszélgetés. Én egészen idáig nem éreztem azt a késztetést itt belülről, hogy van olyan téma, amiről úgy most nagyon aktuális lenne beszélgetni. Aztán pár héttel ezelőtt vendégül hívtam Barnabást és Auréliát, és annyira jól sikerült, és annyira lélekemelő volt az a beszélgetés, hogy úgy döntöttem, hogy hát ezt másoknak is hallania kell. Rávettem őket, hogy üljünk le újra és beszélgessünk a szeretetről, legyünk egy kicsit együtt, sikerült ehhez megnyernem Sidit is. Szerintem mindenki ismeri a mellettem ülőket, de azért szeretném bemutatni és megköszönni azt, hogy egyáltalán vállalták ezt a beszélgetést. Orosz Ibolya Aurélia, Debrecen megyei jogú város család és gyermekjóléti központjának a vezetője. Itt van velünk nyugalmazott református lelkészként, már így mondom, Balogh Barnabás, aki egyébként elképesztő tevékeny a mai napig, és elfogadta az invitálásunkat Sidlovics Gábor Sidi is, aki ugye a Tankcsapdának, a Zanzibárnak a korábbi gitárosa.
Nyugalmazott gitárosa.
Szóval, hogy arra gondoltam, hogy üljünk le, és így kicsit legyünk egymásnak, és hogy honnan jött ez a gondolat. Főleg szerintem azok, akik a családvédelemben dolgoznak, nagyon sokszor szembesülnek azzal, hogy nagyon sok a magányos ember, függetlenül attól, hogy van-e családjuk, vagy nincsen. Legyenek idősek, vagy kevésbé idősek, de hogy nagyon sokan vannak egyedül. És ez nem csak az, hogy egyedül várják a karácsonyt, vagy a szeretet ünnepét, hanem úgy általában egyedül vannak, és nincs nekik senki, akivel meg tudnánk beszélni a nehezebb, problémásabb dolgokat, de olyan sincs, akinek esetleg az örömöt el tudnák mondani, hogy éppen minek örülnek. Hát ez nem csak a mai világban van így. 500 évvel ezelőtt élt Loyolai Szent Ignác, aki már akkor is arra fordította az erejét, az idejét, a szeretetét, hogy azoknak az embereknek, akiknek a legnagyobb szüksége van támogatásra, szeretetre, egy jó szóra, azoknak ott legyen. Ott volt személyében, elmagyarázta a Szentírás azon részeit, amiből valami hitet, erőt tudtak meríteni. És most itt vagyunk 2025-ben, és pontosan ugyanúgy szükség van ezekre a hitre, erőre, bíztató gondolatokra. És azok az emberek, akik most itt vannak velem, ezzel töltik a mindennapjaikat, hogy vagy a művészetükön, vagy a munkájukon, vagy éppen a prédikációjukon keresztül hitet, erőt, szeretetet, együttérzést adnak azoknak, akik ezt hallják, és akiknek a legnagyobb szüksége van rá. Azon gondolkodtam, hogy ti emlékeztek rá, hogy mikor voltatok úgy igazán valakinek ott? Mi az a legelső emlékép, ez lehet egyébként az óvoda is, lehet az általános iskola, bármi, amikor éreztétek azt, hogy nagyon fontos ott lenni annak az embernek, aki mondjuk valamilyen hiány szenved ebben. Ami kitaláljátok nektek mi az a történet, akkor elmesélem, hogy melyik az enyém. Én emlékszem rá, körülbelül 7 vagy 8, maximum 9 éves lehettem, amikor volt egy olyan típusú osztálytársam, aki egy picit elkülönült a többiektől. Nem tudott úgy játszani a többiekkel, nem olyan volt a kis lelkülete, és hát akkori sem volt az egyébként ritka, hogy a gyerekek hát nem tudnak kapcsolódni ahhoz, aki egy kicsit másabb, és ehhez a kislányhoz sem tudtak. És kiközösítették ezt a kislányt. Én meguntam ezt egy idő után, nem tudtam azt nézni, hogy ezzel a kislánnyal nem játszanak is, kiközösítik a többiek, és hát hogy jár az, aki oda megy ahhoz, akit kiközösítenek? Hát őt is kiközösítik. De én ezt vállaltam, na és hát a kislány egy nyár után már nem jött többet az osztályba. De nem ment többet egy osztályba se. Ez a kislány elment. Mai napig nem tudom megmondani, hogy milyen betegségben, vagy milyen problémában. De így ennyi év elteltével is azt gondolom, hogy ma sem döntenék máshogy. És ma is oda mennék, vállalva azt, hogy esetleg akkor most nem fognak velem beszélgetni a többiek.
Nem egyszerű, amit kérdeztél, Vanda. Tehát gondolkodtam, hogy a gyerekkoromra visszaemlékezve
mi jut eszembe, de lehet, hogy nekem nem onnan indul a dolog, mert én inkább akkor voltam egyedül én magam. Amikor már a munkámat elkezdtem, de nagyon fiatalon, még 22 éves voltam, és az első munkahelyemen, az első pár napban tapasztalhattam azt meg, milyen jó, hogy vagyok valakiknek, nem is egy embernek, hanem több embernek. 98-ban kezdtünk el dolgozni a gyermekvédelem területén, a gyermekjólét területén, és akkor Hajdúdorogon éltem. Az első ügyfeleim jutottak úgy eszembe, hogy akiknek úgy valóban ott voltam, és senki más nem volt ott nekik. 5 gyermekről volt szó, az egyik éppen betöltött a 18. életévét, de úgy mentek lefele az életkorban, a legkisebbik 4 éves kisfiú volt. Meghalt az anyukájuk, az apukájukkal éltek együtt, és volt egy nagymama. Hogyha nem lettem volna mellettük, akkor valószínű, hogy állami gondoskodásba kerültek volna. A későbbiekben, hogy én voltam mellettük, és a mindennapjaikban részt tudtam venni, megfogalmazták már jó sok év elteltével, hogy azt a fajta odafigyelést, és most nem csak ami a munkámból eredt, és kötelező jelleggel lett volna a feladatom, hát azzal jóval többet tudtam nekik akkor még adni. Meg volt a lendületem, és volt egy kis időm is hozzá, ugye, és borzasztóan szerettem volna segíteni, és a 18 éves legidősebb gyermek, aki fiú volt egyébként, úgy el lehet képzelni, amikor újra nehezedik a vállára a többi testvérének az összes problémája, a gyászfeldolgozása, az alkoholista apuka, akire egyáltalán nem lehetett számítani, és ezek a gyerekek évek elmúltával is, ahogy a szememben néztek, azt a hálát látni is, örültem annak, hogy tudtam nekik segíteni. Én akkor ott voltam nekik éveken keresztül, és így nőttek fel ezzel az alappal, ez nagyon sokszor eszembe jut.
Azért különleges ugye ez a mai beszélgetés, mert 4 teljesen különböző területről érkező ember ült le egy kicsit együtt gondolkodni.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és meglepő nekem, ha azt mondod, hogy a legkorábbit kell elmondanom, akkor azt mondom azt, hogy amikor megszülettem, a névadásom volt az, amikor anyám örült nekem. Apámat júniusban letartóztatták, 58-ban, és én megszülettem augusztusban, és anyám milyen nevet adjon, Barnabás, és aki ismeri a nevek jelentőségét, az azt jelenti, hogy vigasztalás fia. És anyámtól olyan 50-60 évesen megkérdeztem, hogy valóban az így volt, nem szomorítottalak meg, nem Barnuskám, és akkor nyilván anyám pityergett, és ez volt az első, de rengeteg van, és nem akarok senkit se untatni vele, hogy most felsoroljam, hogy hány volt. Az egyiket mondom, akkor úgy éreztem, hogy fontos voltam. Hasonlít a történet, 3 gyerekes apuka marad ott, alkoholista ő is, nagybánya, anyuka hal meg, 13-14 éves gyerek, konfirmandus. És hát fölkaroltam őket, meg a konfirmációkor még volt itt egy pár gyerek, akik ugye ilyen helyzetben voltak. Ez körülbelül 86-ban volt, és rá 25 évre valaki fölhív egy svájci telefonszámon, hogy való Barnabást keresem. Mondta, én vagyok. Emlékszel rám, Barna bácsi? Igen, hogy nem emlékeznék. Az az árva gyerek, akit én akkor fölkaroltam, kikerült Svájcba, rendkívül jó életmódban él. Ezen a napon temetted az anyámat, csak azért hívtalak fel. Köszönöm, hogy felkaroltál akkor.
Nekem olyan szempontból talán speciális volt, hogy nekem édesapám katonatiszt volt, hogy mindig költözködtünk, és mindig én voltam az új gyerek az óvodába, iskolába, és ezért általában én voltam az, aki ugye elkülönült. Mindez párosult egy ilyen elég komoly introvertsággal, úgyhogy általában a már eleve különcnek számító gyerekekkel nekünk volt egy ilyen sorszövetségünk. Azt mondhatnám, hogy ilyen formán talán először itt találkoztam ezzel a jelenséggel, de ebbe nyilván ez inkább ilyen közös teherviselés volt. Ezen kívül egyébként most gondolkoztam, és tök jó, hogy volt időm gondolkozni, amíg ti beszéltetek. Egy elég önző csávó voltam fiatal koromban. Nem irányítottan, tehát önző, de ha belegondolok, ilyen túlélő üzemmódban voltam, és én nem nagyon tettem abba energiát, hogy én segítsek másoknak. Megmondom őszintén, és ez tök jó volt most ezt így végig gondolni egyébként. De jó ezekkel így szembenézni. Talán a gyermekeim születése volt az a fordulópont, amikor tényleg megcsapott a szele, hogy mi az, hogy feltétel nélküli szeretet, mi az, hogy valakit úgy szeretsz, hogy mindenen túl. Viszont az a jó, hogy a gyerekeken keresztül ez a kapu kinyílt. És onnantól kezdve történt velem valami, és onnantól kezdve elkezdtem ezt a, most mondhatnám, hogy elfecsérel, de ez túlzás lenne, de ezt az önző fiatal koromat elkezdtem bepótolni, mert előtte az, hogy adni jobb, mint kapni, az nekem egy mondat volt, persze tudom adni jobb, mint kapni, igen, na, és én mit kapok? És utána nagyon megcsapott, hogy úristen, ez mennyire igaz, és én ilyen korai jó cselekedetek gyerekekről vagy kapcsolódásokról annyira nem is tudok beszámolni. Velem a gyermekeim születése után történt egy nagy pálfordulás, ha lehet így mondani, és azóta én nekem ez ilyen komoly hobbim lett. És igazából szokták mondani, hogy az igazi segítség némán jó. Én nagyon sokat segítek némán, sok olyat, amiről senki más nem tud, még te se, aki mondhatom, hogy egyik legjobb barátom vagy. Viszont nagyon fontos az is, hogy ezt ne keverjük össze azzal, hogy amikor például jönnek az ünnepek, és akkor ilyenkor mindenki jótékonykodik, és akkor ez is kicsit már néha olyan plakátszerű, hogy jó, persze, de egész évbe kell. Persze kell egész évbe is, de ebbe az időszakban azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy figyelmet hívjunk fel rá, hogy meglobogtassuk azt a zászlót, és lehet elvessük a magot, és lehet, hogy valakinél csak 2 év múlva fog majd kikelni, lehet, hogy 4, lehet, hogy már holnapra, de úgy szórni a magokat. Amikor az ember kinyílik, azt gondolom, erre a dologra, akkor egyre több feladatot ad neki a Jóisten, vagy egyszerűen csak elkezdjük észrevenni azokat a helyzeteket, amikor oda tudunk lépni, és tudunk segíteni. És kaptam egy-két ilyet az elmúlt időszakban, de ezekről, igen, olyan rossz ezekről beszélni. Volt olyan például tavaly nyáron, hogy végülis, igen, hát öngyilkos akart lenni egy ember a sineken, én ezt észrevettem, és végülis az egész egy ilyen nagyon borongós sztorinak indult, sikerült kihoznom a sinekről, és egy nagyon jót beszélgettünk, és utána az lett a vége, hogy mosolyogva hazament, megköszönte, és azt mondta, hogy aztán mától új életet kezdek. Na most ez egy történet, oké. De pont ez a lényeg, hogy ezzel most lehetett volna rohanni a bulvár újságokhoz, hogy képzeljétek, mi történt, de annál nincs fontosabb, hogy ennek az embernek, és azóta se láttam, de remélem, hogy tényleg úgy történt, ahogy mondta, hogy mosolyogva indult haza, hogy mától megváltozott az életem, köszönöm szépen, és én bízom benne, hogy ez tényleg így történt, nekem megmaradt a hit, hogy ez így történt, és erőt adott ahhoz, hogy máskor is, amikor ilyen helyzetek vannak, akkor ne legyünk szégyenlősek odalépni, vagy ne legyünk lusták odalépni, mert sajnos láttam olyat is már, hogy volt egy másik eset, úgy látszik, ezek az autós dolgok engem vonzanak, hogy én vonzom őket, ahol viszont már én későn értem oda, és utána kiderült, hogy mások, hogy ja, én láttam, de most álljak meg. Állj meg. Igen, mert ha megálltál volna, akkor én nem késő érek oda. Szóval, hogy ne legyen ciki, ne legyen kellemetlen megállni, amikor meg kell állnunk.
Egyébként szerintem Barnabásnak is rengeteg ilyen típusú története van, amivel szintén nem járta be a bulvár sajtót, de nagyon sok embernek a hit maradt meg, ahogy most mondtad az előbb, hogy neked megmaradt a hit, másnak is szerintem a hit maradt meg.
Latolgattam itt magamban, az előbb elfelejtettem mondani, hogy apámat a hite miatt zárták el, a Krisztus hite miatt, nem, hogy azt hitte, hogy most betör, de nem fogják elfogni, hanem Krisztus Jézus megvallása miatt a kommunista börtönökbe szenvedett Dunadeltában 6 évet. Hogy lelkész lettem, azért tényleg szembe jöttek velem ezek a történetek. Szintén Nagybányán vagyunk, pszichiátriai osztályra kellene nem nekem mennem, hanem egy összeomlott hölgy, idős szülők, azok szinte magatehetetlenek, lánya kiszökött Amerikában, ő teljesen összezúgyant, 50 akárhány éves volt, és mondtam, hogy meglátogatom, mert apja, anyja nem tudott bemenni a kórházba, hova ütközik az ember nagy akadályba a kórházba, tessék mondani, az igazgató úr? Nem, a portás. Portás nagyobb úr az igazgatónál, főként akkor egy olyan helyen, ahol tilos látogatni. Be akartam menni, hivatkoztam én pénzre, hivatásra, mindenre, győzködtem, a portás nem akart beengedni. Nem mondom, én nekem minden áron be kell jönni, mert tudom, hogy bocsánat, a hölgy öngyilkosság miatt került be a pszichiátriára, és van kerítés is. Fogtam magam, jó, megkerültem a kórházat, beugrottam, utána még nagyon sokat látogattam, sikerült őt megmenteniük az orvosoknak, én nyilván lelkész vagyok, nem testész, az orvosok a szellemmel és a testtel foglalkoznak, és ez a hölgy megérte a 80 akárhány évet, 50 akárhány éves volt, amikor ez a történet történt, felépült, mondta mindig, hogy 1%-os fiam. Hát annak fogadott, olyan mélyen volt, hogy annál mélyebb már eszem nem is lehetett volna, és Isten segítségeivel sikerült, és orvosi támogatással, családi illetve szülők hátterével és lelki gondozással kihozni. Életem egyik csodálatos története volt, ahol a portás nem állíthatja meg az embert. Nem tudom, van itt portás, tessék beengedni a lelkészeket.
Most arról beszélgettünk, hogy mikor voltunk mi ott valakinek, nekem meg az is eszembe jutott közben, hogy na jó, de nekünk mikor volt ott valaki mellettünk, pláne mondom ezt ebben az épületben, ahol minden kollégánk másokért dolgozik. Csomó olyan ember van, aki ott van másoknak, de vajon nekik kik vannak ott?
Mindenkinek ott van a saját családja, amire nagyon vigyáznunk kell. A másik pedig, hogyha van egy jó munkahelyi légkör, az mindenképpen segít abban, hogy a mindennapokat könnyebb legyen leküzdeni. Azért itt az intézményben én azt gondolom, hogy nagyon jó kollegális viszony van a kollégák között, és figyelnek egymásra, és hogyha mélyre kerül valamelyik kollégánk, és azért előfordul az ilyesmi, de akkor is mellette álltunk. Azt gondolom, hogy egy egységben, és észrevették a kollégák, hogy baj van, összetudtunk fogni, és nem kifogtuk a kollégát, és esetleg kiközösítettük, mert azért vannak olyan munkahelyek, ahol ezt nem így viszonyulnak hozzá, hanem itt mindenki megpróbált segíteni a maga módján, amit tudott, és a mai napig így van, hogyha valaki bajban van, akkor fordulhat hozzám is, és fordulhatnak egymáshoz. Én azt gondolom, hogy ha ez a két dolog megvan, tehát a család megvan a háttérben is, jó helyen van napközben valaki, akkor túl lehet élni a mindennapokat és a nehézségeket. Ha nincs meg valamelyik, akkor bizony-bizony lehet, hogy nem olyan egyszerű helyzetben van. Főleg akkor, hogyha esetleg a lelke, tehát mentálisan nem elég erős, nem kiegyensúlyozott. Ha magunkkal rendben vagyunk, akkor mindent könnyebb megoldani, és még azt sem mondanám, hogyha ez egy általános dolog lehet, mert azért periódikusan változhat a lelki állapotunk, de akkor én mégis csak visszamegyek arra, hogy igen, én rendben lehetek, de kerülhetek nehezebb helyzetbe, és azért mégis jó, hogyha ott vannak körülöttem, és segítenek, és észreveszik. És akkor, ahogy karácsony szellemében, figyeljünk egymásra.
Az előző gondolathoz még annyi jutott eszembe, talán kicsit a nehezített pályák. Nekem van ha nem is a közeli, de környezetemben, ugye ismerjük azt a típusú embert, aki abszolút, ezt most szeretettel a hangomban mondom, de aki önsorsrontó életet él, ami lehet egy hozott trauma, lehet egy gyermekkori elakadás, de akkor ez jól magát, hogyha kellőképpen elegen sajnálják, és kellőképpen ezáltal középpontba kerül. Nyilván ez nem egy tudatos magatartás értelemszerűen, tehát azért nem kell senkire megharagudni, de visszakanyarodva ide, hogy a segítséget talán ilyen helyzetekben szerintem, bár nekem ez nem szakmám, én ezt csak mint mezei megfigyelő mondom, hogy ilyen helyzetekben nehéz szerintem megadni a segítséget, mert ezek az emberek is ugyanúgy érzik, hogy az ünnepek közelettével valami kicsit más, még jobban hiányolom azt a figyelmet, még jobban hiányolnám a kapcsolódást, de közben meg bennem van egy program, egy pszichológiai program, hogy de nekem az a jó, hogyha nem jó, mert akkor kapom meg a figyelmet, és azt hiszem, hogy ez egy elég komoly házi feladat, amikor ilyen szerette van az embernek, és tényleg meg kell próbálni eljuttatni azt az igazi feltétel nélküli szeretetet bejuttatni, és itt kanyarodnék vissza az előbbi gondolatra, amiről tegnap is beszéltünk, hogy ha magával jobban van az ember, igazából akkor tud a környezete is jól lenni, amit megint csak régen egy óriási közhelynek tartottam, és a világ egyik legnagyobb igazsága. Szóval, hogy azért vannak nehezített pályák ebbe a dologba. Néha nem elég, hogy én csak adom a szeretetet, és itt vagyok, kezd velem valamit, szeress, én is szeretlek. Ez az ideális helyzet. Azért vannak ennél döcögősebb pályák.
Most én azért kapcsolódnék arra, amit te mondasz, mert hogy egyébként szerintem ezt tudjuk, hogy nem az a lényeg, hogy te mennyi szeretetet tudsz adni, mert lehet, hogy az abszolút egy kimeríthetetlen végtelenségig történő dolog. Az a lényeg, hogy akinek adod, annak milyen a kis, ugye szoktunk is róla beszélni, milyen a kis edénye. Ha tele van lyukkal, akkor minden, amit beletöltök, ki fog majd abból folyni, és a világ összes szeretete nem lesz ahhoz elég, hogy fel tudjuk majd tölteni. Először azokat a kis lyukakat be kell foltozni, ha akarja a másik. És akkor itt van az adok-kapok, hogy én adok, te kapsz, de hogy meg tudod-e azt akkor ragadni, vagy a magadévá tudod tenni, amit kapsz. Egy dolog még eszembe jutott, és azt gondolom, hogy erről fontos is beszélni, hogy említetted ugye, Sidi, hogy ezt a bizonyos autósztorit nem tudják sokan. Vagy hogy vannak olyan megélések és segítések, amiket nem tudnak sokan, és hogy ez csendben történik. És nekem meg eszembe jutott, hogy néha van, aki azt mondja, hogy ó, te csak azért segítesz másnak, mert ez neked is olyan jó, és hogy ezzel te magadat emeled. Tulajdonképpen azért segítesz, mert ez neked jó, hogy segítesz, ez rólad szól, ez a segítés. És szerintem ez egy óriási zsákutca és csapda, és aki ezt mondja, az talán nincs is egészen tisztában önmagával. És ott belül kell keresni ezt a gondot, mert hogy ez általánosítás, és általánosítani szerintem soha nem szabad. Az emberek lehet, hogy azért segítenek valakinek, mert ez belül jó érzés, de akkor lehet, hogy igaz, amit akkor szoktak mondani, hogy ez legyen a legnagyobb bűnöm, hogy nekem jó érzés adni.
Hozzáteszem, hogy láttunk már olyat, és szerencsére tényleg kevés van, ahol azt gondolom, hogy tényleg a színház fontosabb, mint az előadás. És igen, tehát egy kicsit olyan társadalomban élünk, hogy nagyon figyelünk rá, hogy mit mondanak rólunk, mi lesz a vélemény, mit fognak kommentelni, és lehet, hogy én is egy kicsit átestem a ló túlsoldalára, mert mivel láttam ilyet, és nagyon nem tetszett, amit láttam, ezért már annyira visszahúzottam, hogy elkezdtem annyira csendbe csinálni, hogy a végén már én magam is elfelejtettem, amikor valaki odajött hozzám, hogy köszi a múltkor, és akkor elmondta, ja, ne hülyeskedj, nagyon szívesen. Holott valóban nagyon jó üzenetértéke lehet a segítségnek, és nagyon fontos lehet terjeszteni a rezgését a segítségnek, csak az ember, és ez már típus kérdése, annyira figyelni akar rá, hogy jaj, nehogy olyan színbe tűnjek fel, hogy én ezt azért csinálom, hogy majd én ezáltal emelni akarom magamat, hogy a végén átesik a ló túlsoldalára, és már el is felejti, hogy kinek mit segített, és ezáltal a figyelmet se tudja felhívni, akár az adott ügyre. Ahogy Buddha mondta, ugye a szitárhúr, tehát az középen szól a legjobban, ha laza nem szól, ha túl feszes, akkor elszakad. Itt is, mint mindenben meg kell találni ugye azt a középpontot.
Kedves hallgatók, ez a Lélektervi Ivandával című magazinműsor a mai vendégem.
Orosz Ibolya Aurélia, Debrecen megyei jogú város, család és gyermekjóléti központjának a vezető, és itt van velünk nyugalmazott református lelkészként, már így mondom, Balogh Barnabás, és elfogadta az invitálásunkat Sidlovics Gábor Sidi is, aki ugye a Tankcsapdának, a Zanzibárnak a korábbi gitárosa.
Nyugalmazott gitárosa.
Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a rádiókészülékektől, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.